Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Barangoló, a felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető társam Exterde Tibor, önök Gál Ildikót hallják. Ma a Hajtavölgyben kalandozunk, bővebben szólunk a Váczent Lászlói faragott oromzatokról és a zsámboki néphagyományokról. Később köveket keresünk Csobáncon, majd pedig a vízjelek titkait kutatjuk az Országos Széchenyi Könyvtárban. Végül az egészségturizmus fejlődési lehetőségeiről hallhatnak. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Ha volna fanfárom, fújnám, ha volna dobom, ütném, csörgőmet ráznám, ha volna igaz szívű kecske, Gyuri, ez mind a te dicsőséged mekegné, mert hogy ez a 200. adás, üdvözöllek, ez itt a Barangoló az Inforádióban. Hogy érzed magad?
Engedd meg, hogy én is üdvözöljelek, és 200-szor hadd üdvözöljem a kedves hallgatókat is. Jó napot, szép napot mindenkinek, neked is. Én köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok, és nagyon örülök annak, hogy immáron 4. éve az Inforádióban barangolhatunk együtt az ország tájain, és nem tartozom ugyan a büszke embertípusok közé, de azért arra egy kicsit büszke vagyok, hogy a 200. adás is egy újabb, gyönyörű szép szegletét fedezi fel az országnak, mint ahogy visszamenőleg nyugodtan bárki meghallgathatja. Nem ismételtük magunkat az elmúlt.
És megint ott tartunk, hogy olyan területekre kínálsz utat, amit már megint nem ismerek, és azzal is kezdődik, hogy az ismeretlen Hajtavölgy. Hol van a Hajtavölgy? Miért ismeretlen?
Hát azért ismeretlen, mert általában a Budapest környéki kis települések úgy megbújnak a főváros árnyékában, és sokszor csak úgy elmegyünk mellettük, mert tudom, két autópálya közé esnek, vagy éppen nem közelíti meg a vonat sem, és úgy eltűnnek, és csodálatos településeket találhatunk, így gyöngyszemeket. A Hajta egyébként a Galgának az egyik mellékvize, egy patak, amelyik Váczentlászló Valkó közelében ered. Nem egy jelentős vízfolyás, de ugye érdekessége az, hogy ez a terület itt a gödöllői dombvidéktől dél-keletre, ahogy folyamatosan laposodik, és ugye a dombvidék megszüntével úgy beleolvad a pesti síkságba, ez valamikor egy 150 ezer évvel ezelőtt az ősi Duna meder volt, és az ősi Dunát azt nem úgy képzeljék el, vagy ne úgy képzeld el, hogy itt folyt egy hatalmas Nílus méretű, vagy Amazonász méretű folyó, hanem úgy képzeld el, hogy a visegrádi szoros áttörése után, amikor ugye a Duna nem találkozott már olyan jellegű akadályokkal, mint a két hegység, ugye a visegrádi és hegység is a Börzsinek az andezi tömbje, akkor itt millió ágra szakadt.
Mert hogy kiért, kicsit megpihent, és folyt arra, amerre éppen lehetett.
Folyunk, amerre a szemünk lát. És ezek az ősi Dunavölgyek, ezek valahogy megmaradtak, és aztán ahogy források akadtak, vagy patakok, vagy kis folyók indultak, ezeket az egykori dunai morotvákat, vagy hajdani völgyeket használták ki, és a Hajta is egy ilyen típusú víz, amelyik lényegében itt szépen végig folyik északnyugat, de délkeleti irányban, és hát ugye, nem a Galgába, elnézést, rossz mondtam, hanem a Tápióba, és aztán a Tápión keresztül az Agyvába érkezik. Nem egy jelentős vízfolyás, de számunkra azért érdekes, mert néhány nagyon kedves települést fűz fel ez a völgy. Többek között Valkót, Váczentlászlót, Dányt és Zsámbokot említeném. És ha már Valkóval kezdtem, ugye Valkó van a legközelebb a gödöllői dombvidékhez, és közvetlenül a határában található az úgynevezett Valkói erdő, aminek az az érdekessége, hogy már Zsigmond korában is királyi vadászterület volt, Mátyás korában is királyi vadászterület volt, aztán Ferenc József a Valkói erdőt a gödöllői Grassalkovics kastéllyal együtt megkapta, mint királyi vadászterületet.
Fogadjunk,
és az elmúlt 40 évben is a királyaink, pardon, elnézést, akkor nem voltak királyaink, hanem csak vezetőink, azoknak is az egyik kedvelt vadászterülete volt. Ma egyrészt a gödöllői tájvédelmi körzet része, nagyon szép védett terület, ahol egy olyan érdekes és szép vegyes erdőt találhatunk, elsősorban tölgyel, de hát ide is felhúzódik már az alföldi akác. néhány nagyon szép öreg tölgyfát is láthatunk, különösen elmegyünk a Valkói erdészház felé, ott néhány ilyen 250-300 éves hatalmas tölgy is áll, de ilyen hagyás tölgyekből az erdészek szerint több mint 100 darabot találhatunk az erdőbe. Nagyon gazdag vadban is, tehát a vadászoknak is lehet ajánlani, de ma már, hál' Istennek, nem zárt terület a turisták elől sem, és jelzett úton is bebarangolhatjuk. Maga Valkó egyébként egy ilyen tipikus egyutcás falu, jó hosszú lehet rajta gyalogolni, egyetlen hosszú, és éppen, hogy csak befejeztük a sétát Valkón, amikor előttünk már feltűnik Vác Szent László, és a település neve egy kicsit talán magával a Hajta vízével is összehozható úgy, hogy a Hajta forrása, ami Vászlen Szent László és ott Valkó körül helyezkedik el, ilyen patkó alakú, és hát ugye a legendából tudjuk, hogy Szent László királyunk jó néhány helyen ugratta a lovát, és a lova patkója nyomán forrás ered. Hát ugye a legenda azt mondja, hogy a Hajta is egy ilyen Szent Lászlótól eredő patkonyomból indult útjára. Vác Szent Lászlót többek között nem csak a Szent Lászlók miatt érdemes megnézni, bárha beérünk Valkó felől a faluba, akkor közvetlen az út mellett ott találhatjuk az egykori Nagy Magyarország területén található Szent László nevű településeknek a nevét, egy hatalmas nagy ilyen virágból, földből kirakott, de méretarányú Nagy Magyarország térképen ki vannak jelölve. Ugye 14 Szent László település van, mondjuk így, hogy Közép-Európában, és ezek a települések tartják a kapcsolatot, és minden évben más településen volt a találkozója egészen mostanáig 14 éven keresztül, most már ismételték magukat. Vác Szent Lászlóról indult ki egyébként a kezdeményezés, hogy a Szent László nevű települések találkozzanak, és ők, velük indult újra a kör, ők rendezték most másodszorra is a Szent László települések találkozóját. Amiért mindenképpen érdemes elmenni, az a Szent Lászlói régi házak sora, mintegy 40 olyan régi házat lehet még találni a faluban, amelynek a fából épített és faragott oromzata még megvan, egészen különleges díszítésekkel.
Erről többet Nagy Róbert, vele az interjút Gál Ildikó készítette.
A látvány az egészen magával ragadó, ugyanis olyan ősképekkel van tele a homlokzatok mindegyike kivétel nélkül, ami nagyon ősi kultúrákban is megtalálható, Egyiptom, Közép-Dél-Amerika, Kína, India, Sumér, sorolhatnám. Mindegyik külön-külön és egybe is, mert ezek egységet alkotnak, az ottani jelek, motívumok, de inkább ősképnek nevezném, minden egyes előbb említett kultúrában megtalálható.
Mit ábrázolnak ezek a képek?
Mivel elsősorban az épületeket úgy építették, hogy keletelték, tehát a homlokzat kelet irányba nézett, a nap és a naphoz kötődő szimbólumok vannak megjelenítve a homlokzatokon.
Kedves hallgatók, az ábrázolások jelentéséről és hogy mikor is készültek ezek az oromzatok, arról a műsor következő részében folytatjuk a beszélgetést.